Dzsungelharc. Hogyan maradjunk talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
Továbbra is a Dzsungelharcot halljátok, vendégünk Perényi András, a Webshippy alapító társtulajdonosa. Beszélgetésünk első részéből nem csak az derült ki, miért fontos a sárga színű láda egy fulfillment cég életében, de az is, miből lehet lelkileg építkezni akkor, ha idegen földön és teljesen egyedül kudarcok következményeivel kell szembenézni. Azt is megtudhattuk, a türelmetlenség nem mindig jó, de képes lerombolni a falakat is, főleg, ha azokat önmagunk építettük.
Nem volt ilyenkor, amikor még a kezdetek, hogy elakadsz, és hogy merre menjek, és
de
mit csináljak?
Nem. Nap, mint nap. Folyamatosan. De a mai napig mindig van ilyen, és pont ez a lényeg, hogy szerintem mindig, bármit csinálsz, mindig el fogsz akadni valamiben. És szerintem ezt kell megtanulniuk a mai fiataloknak is, meg tulajdonképpen mindenkinek, hogy mindenhol ott van a megoldás. Tehát ott a Google, ott a ChatGPT, ott vannak a Facebook barátaid. Én akármiben elakadok, kírom a Facebookra, egy órán belül biztos, hogy lesz valaki a 1200 ismerősből, aki javasol valami megoldást. És kész, és ennyi. És lehet menni tovább. És nincs az ember segítség nélkül, csak nagyon sokan úgy vannak, hú, hát akkor most mit csináljak? Kitől kérdezzem meg, hogy találok
ilyet? A kapcsolat? A nyitottság?
Szerintem a nyitottság kell. Igen, a kiáramlás. A kiáramlás.
Ami fejedben megszületett az a nyitottság, amiről, ahogyan jellemezted magad.
Igen.
Ugye, és egyébként a köznapi értelemben ez egy mosolygós embert jelent, tehát, hogy jó, persze nyitott vagyok, de ezek szerint akkor van egy mélyebb rétege a nyitottságnak.
Szerintem az, hogy nyitott vagy, pöröksz, őszintén kommunikálsz, elmondod azokat a gondolatokat, amik a fejedben vannak. Nagyon sok ember zárkozott abban a tekintetben, hogy például van egy ötletem, de nem mondom el senkinek, nehogy lenyúlják. Hát, hogyha valaki lenyúlja az ötletedet, akkor neki kellett megcsinálni, nem neked. Nem az ötlet számít. Én azt szoktam mondani, tehát az, hogy mi fulfillment céget csináltunk, csomóan mondták az ott, hogy hú, hát ezt én is kitaláltam, hogy ez milyen jó ötlet. Persze, de nem te csináltad meg. És ez ennyi kell, vagy nem te csináltad meg jól. És ez is nagyon fontos. Azóta is vannak fulfillment cégek, mégis a Webshippy lett a piacvezető, és még mindig nem véletlenül mi vagyunk a piacvezetők.
És ez azon múlik, amilyen te vagy?
Hát én azt gondolom, hogy minden cég általában nagyon nagy részben azon múlik, hogy az alapítónak a mentalitása milyen. Nagyon sokban múlik inkább azon, így mondanám inkább. Alapvetően kell, hogy az a személyiség az tovább menjen ugye az első alkalmazottakban és utána az egész csapatban, és szerintem ez nagyon sokat tesz hozzá, illetve az, hogy tud, hogy te milyen céllal csinálod azt a céget, milyen értékek mentén alapítod azt a céget. Mi az első percben, az első pillanatban megfogalmaztuk azt, hogy mik azok azok a stratégiai értékek, illetve azok a stratégiai lábak, amin a Webshippy áll. És mi ezek mentén, mi nem csak logisztikát nyújtunk, mi sokkal többet adunk. Mi azt adjuk, hogy azok a webshopok, akik hozzánk szervezik ki a logisztikát, sikeresebbek lesznek, mint a konkurenseik. És minden, amit fejlesztünk, minden, amit innoválunk, azt azért tesszük, hogy ők többet adjanak el, mint a másik webshop, aki nem szervezi ki hozzánk a logisztikát.
Ez az eredmény, de a kiinduló pont az az, hogy ha nem így csinálod, akkor nem működik a fulfillment cég?
Biztos, hogy úgy is működik. Nyilván most is vannak fulfillment cégek mellettünk, akik működnek ebben az országban. Szerintem ez a márkaépítés kérdésköre. Tehát, hogy az a márka, amit te építesz, a te fulfillment céged ebben az esetben, az mivel több? És ugye nagyon sokan úgy építenek céget, hogy ők is csak adnak valamit, de nem fogalmazzák, mert ez egy reklámszakmában, hogy USP. Mitől más az, amit te adsz, mint a többieké? És szerintem nagyon fontos, hogy amikor ezt a megkülönböztető értéket keresi valaki a saját cégében, akkor ne tulajdonságokba gondolkozzon. Mindig azt szoktam mondani, hogy egy nagyon jó példa erre, amikor van egy hajsütővas reklám. És a jó reklám nem azt kezdi el firtatni, hogy teflon bevonat, hanem azt mondja, hogy sikeres randi. Mert a göndör a hajad, akkor...
Mit old meg?
Igen, mit old meg, és azt miért ez oldja meg, hogyan oldja meg, és nálunk is ugye mi csinálunk logisztikát, a másik cég mit csinál? Logisztikát. Mit csinál? Legkésőbb 24 órán belül, vagy legkésőbb egy munkanapon belül becsomagolja és kiküldi a terméket, nem? Igazából ennyi a funkciónk. De hát, ha ezt nézzük, akkor egy telefonnak is csak annyi a funkció, hogy telefonálj vele.
Igen.
Pedig nem. És ugye nálunk is ez van, hogy mi nem véletlenül úgy gondolkodunk, hogy mi sikeres webáruházakat akarunk az ügyfeleink között, és azt akarjuk, hogy hozzásegítsük őket ehhez a sikerhez. És ennek nagyon-nagyon-nagyon sok vetülete van. Lehet, hogy más cégnek annyi a célja, hogy ő szeretné a logisztikában segíteni őket, de az önmagában nem elég.
Nem néz elég messzire? Nem néz elég mélyre?
Szerintem nagyon fontos a miért. Tehát az, hogy miért csinálod, és erre ne az legyen a válasz, hogy a profitért, nyilván azért is, de az alap egy for profit.
Hát az egy üzemanyag,
persze,
mondanánk.
Persze, de hogy igazából, ugye van az a Simon Sineknek az Always Start With Why című videó, egy TED előadás van, meg hát az egész könyvet épített föl erre, hogy a miért elkezd, hogy igazából te miért csinálod azt, amit csinálsz, mert mindent akaré fogsz építeni. És ha te ezzel kezded, ha ez az egész létednek az alapja, hogy meg tudod fogalmazni a miérteket, akkor sokkal sikeresebb leszel, mint bárki más, aki meg csak nyújt egy szolgáltatást.
Talán ez is segíti azt a fajta koncentrációt, amiről korábban beszéltünk, hogy ha elkezdesz valamivel foglalkozni, akkor az, hogy előugrik a fehér veszpák, meg a más. És lehet, hogy ez a miért kérdés segíti azt a koncentrációt, hogy tényleg gondolj arra, hogy mit akarsz valójában. Említetted a márkát. Engem ez nagyon érdekel, ez a kérdés, mert általában kommunikációs értelemben szokták ezt emlegetni, vizuális márka, tehát csak a vizuális kommunikációs leágazásaival foglalkoznak, de hát szerintem a márka egy önálló entitás.
A márka szerintem attól márka, amire az emberek azt mondják, hogy azért azt a céget választják. Én azért Volvo-t veszek, mert azt gondolom, hogy ez a legbiztonságosabb. A webshipping ugyanez, webshipping innováció és sikeresebbé válás.
És ezt hogy tudjátok a kollégáitokba átplantálni, mert ez egy lényeges kérdés.
Igen, igen. Ez a legnehezebb szerintem, ez a belső kommunikáció, az nálunk nagyon-nagyon nehezebb.
Ez egy belső kommunikációs kérdés?
Szerintem abszolút. Tehát ezen dolgozni kell, főleg abban az esetben, hogyha egy cég nagyon gyorsan nő, nagyon nagyra, ugye mi nagyon hamar nőttünk. Hát az elmúlt évben 200 alkalmazottunk volt. Ez ugye, amikor egy mikrovállalkozásból gyakorlatilag vállalhatták. Ezt
szokták növekedési válságnak mondani.
Pontosan. Mi ezt meg is éltük.
És milyen volt?
Nagyon nehéz, nagyon rossz. A tavaly évben mi nagyon sokat, nagyon gyorsan rohantunk előre, és kellett egy konszolidáció az egész cégnek.
Az ilyen túlnövés, nem? Ez egy túlnövés. Minden elromlik hirtelen.
Igen, hát ebben benne volt egy folyamatos rohanás, tehát 7 éve rohanunk előre gyakorlatilag, és egyre többet, egyre nagyobbat, egyre jobbat akarunk. Csak itt közben a nagy rohanásban nem vettük észre, hogy nem szilárdult meg a beton, amire elkezdtünk építkezni. Ilyenkor vissza kell menni az alapokhoz, és meg kell vizsgálni, hogy akkor mi romlott el az elején, mi nincs meg. Ez egy fájdalmas folyamat, ez sokszor jár azzal is, hogy megválsz kollégáktól, de elengedhetetlen, mert ebbe bele tudnak bukni cégek.
Mi volt ebben a rendszerben, mert a fulfillmentben a leges, legkínosabb, vagy legnehezebben megoldandó probléma?
A legnagyobb nehézségben az egészben az, hogy nő egy ilyen rendszer, egyre összetettebbé válik. És ami az elején nagyon gyorsan megy, az innováció és a pörgés és az új funkciók létrehozása, az egy idő után oltatlanul is lelassul. És ugye egyre tehetetlenebbé válik egy ilyen szervezet. És nekem ez a legnehezebb, elfogadni azt, hogy sokkal több ötletem van, sokkal több elképzelés. Én 5 évre előre látom azt, hogy mit kéne megvalósítani. És egyszerűen nem tudunk olyan tempóba eljutni oda, mint ahogy én azt szeretném. Ez a legnehezebb, ezt elfogadni.
Misei, mit szeretnél 5 év múlva?
Ezt nem mondhatom el.
Nekem ebben az egész munkában, vagy az egész üzletágban, vagy iparágban, az egyik legkínosabb, vagy kritikusabb pont ez a megbízhatóság. Ezt hogy sikerül biztosítani?
Egy olyan warehouse management rendszert fejlesztettünk, ami kifejezetten az elkereskedelmi folyamatokra van kitalálva. Ennek az a lényege, hogy minden vonalkoddal van azonosítva, és mindennek megvan a helye, és ezt a rendszer tudja.
Nem hibázhatnak?
Nem hibázhatnak. Vannak hibák, tehát mindenhol vannak hibák, ahol emberek dolgoznak, lehetnek hibák, viszont a lehető legkisebb mértékre minimalizáltuk ezeknek a hibáknak az előfordulását. Tulajdonképpen minden folyamatot PDA csippantásokkal követnek a raktárban, és a rendszer kontrollálja azt, hogy melyik időpillanatban, melyik polcról, melyik raklapról, melyik ládában milyen terméket kinek kell tennie. És ezt nem csak egyszer, hanem többször is ellenőrizzük, mind a picking, mind a packing, tehát a csomagolási folyamat során, és egyébként ezeket a folyamatokat még kamerák is rögzítik. Tehát gyakorlatilag mindent megteszünk annak érdekében, hogy a legalacsonyabb hívóhatár mellett tudjuk a legnagyobb rendelés számot elérni.
És ezt mind te fejlesztetted, hogy bevontál embereket?
Nem, hát nyilván nagyon sok.
Nagyon sokféle logikai
abszolút
lehetőség van.
Abszolút. Hát a nagyját egyébként az oroszlán részét együtt találtuk még ki azzal a kis maggal, akik az elején voltak, azzal a fejlesztői maggal, 4-5-en, akikkel annak idején fejlesztettük a rendszert. Ugye én az elejében tettem bele elég sokat, amíg eljutott arra a szintre, úgynevezett MVP, tehát az a Minimum Viable Product, tehát az a termék, amivel ki lehet menni a piacra, amivel be tudod bizonyítani, hogy ez egy működőképes
megint egy
megoldás.
Startup.
Ugye? Igen. Viszont utána nyilván bevontunk fejlesztőket, tehát most megy IT csapat van, akik fejlesztik a rendszert, nagyon-nagyon sok minden funkciót raktunk már bele azóta, és ugye folyamatosan fejlesztjük tovább. Sajnos ez egy soha véget nem érő folyamat.
És ki fizette ezeket a kísérleteket? Már csak azért is kérdeztem, mert egyszer mondtad, hogy amíg startupos voltam, nem tudtam elképzelni, hogy van olyan, hogy befektető úgy dönt, hogy nekem pénzt ad.
Én azt gondolom, hogy nekünk szerencsénk volt. Jó befektetőkkel dolgoztunk együtt. Most is nagyon jó befektetőink vannak. Én nagyon hálás vagyok nekik, mert nem csak pénzt kapsz egy jobb befektetőtől, hanem tudást is általában, kapcsolatrendszert. És hát azért beleérik az ember ebbe a dologba.
Na de a jó befektető se úgy jön. Tehát nem a hangyák hordják össze, mondanám.
Persze.
Hogy sikerül megtalálni?
Ugyanúgy, mint bármit az életben. Nagyon-nagyon sok kommunikáció, kapcsolatépítés, networking események. Ez olyan furcsának tűnik, amikor még az elején vagy, hogy úristen, ez most hogy lesz. Amikor meg már túl vagy rajta, és visszanézel, akkor meg mi sem természetesebb, mint ahogy történt. Tehát mint minden az életben emberi kapcsolatokon múlik, lehetőségeken, nyitottságon.
Mondtad, hogy egyszer, hogy a díleket emberek kötik.
A díleket emberek kötik. Igen, ez nagyon érdekes, hogy a legnagyobb cégek mögött is a nap végén döntéshozók vannak, akik emberek. Múltkor erről beszélgettem valakivel, amikor szóba került ez, ugye a reklám szakmára visszatérve, ez a B2B versus B2C igen. kommunikáció, hogy most a vállalkozásokhoz szólok, vagy magánemberekhez szólok. És itt a TikTok esete, ami most B2B vagy B2C. Hát alapvetően minden cégvezető, vagy tehát a legtöbb cégvezető, ugye nem is tudom, hogy hány százalék használja például Magyarországon a TikTokot, valamikor a napja során biztos, hogy le fog ülni pár percre, és el fogja kezdeni lapozgatni a TikTok videókat, igen. nézegetni, mert szórakoztató, mert jó pofa, mert tetszik, mert szexi, mert tanul, teljesen mindegy az oka. Random fogja dobálni a TikTok a videókat egy adott érdeklődési körön belül. Az egy magánember ebben a szituációban. De ugyanakkor egy másik szituációban egy döntéshozó, lehet, hogy egy hatalmas multinacionális vállalatnak a marketing részlegének a tetején, vagy esetleg az elkereskedelmi részlegének a tetején. És innentől kezdve arról beszélgettünk valakivel, hogy hogyan lehetne megváltoztatni a fejekben azt, hogy mi az ő cégének a megítélése, és hogy hát ő B2B márka, és mondom, nincs olyan, hogy B2B ebben az esetben. Kezdj el kommunikálni.
Tehát az a business to business nagy kereskedő, tehát nem a közösséggel foglalkozik.
Pontosan, és azt mondom, hogy nem, kezdj el B2C kommunikálni, hiszen azok a nagy kereskedők, azok a bizniszek, azok a vállalkozások, az abban ülő döntéshozók, azok egyébként magánemberek. És hogy te egy magán B2C kommunikációban, ami nem, itt most nem arról beszélünk, hogy reklámbüdzsét költs el arra, meg komoly hirdetési büdzsét költs el arra, hogy B2C kommunikálsz hatalmas meddőszórással, hanem igazából elkezdesz kommunikálni a márkádról, mondjuk egy ilyen TikTok videók segítségével, meg tudsz mutatni olyan dolgokat magadról, amit egyébként egy hirdetésben nem raknál bele.
Hát ez olyan humanizálás nekem. Tehát igen, én vagyok a márka, meg én vagyok valaki, de valójában én egy ember vagyok.
Pontosan. Pontosan, és szerintem nagyon-nagyon sok most a lehetőség arra, hogy egy cég megmutassa, hogy milyen is valójában, hogyha kihasználja a különböző ilyen modernebb social media
platformokat. Humanizálják magukat? Azt mondod?
Abszolút. Abszolút. Tehát, ha megnézed azt, hogy például TikTokon milyen a cégeknek a jobb fajta kommunikációja, akkor láthatod azt, hogy meg tudják mutatni azt az oldalukat, amit amúgy nagyon nehezen tudnának megmutatni.
Ettől válhatnak egyedivé, mert nyilván az emberek meg nem egyformák, szerintem a reklámok meg egyformák.
Igen.
Nyilván a képileg meg szövegileg nem.
Nagyon nehéz az a reklám szakmában annak idején, ugye, amikor abban dolgoztam, akkor is ez volt a legnagyobb probléma, hogy találd meg, hogy egy cégről mi az az egy üzenet, amit egy hirdetésben te elmondasz. Úgy, hogy akkor most te mindent elmondjál, és az alapján, az egy hirdetés alapján beléd szeressenek. Hát ez baromi nehéz. Ahhoz képest, hogy rakjál föl két naponta egy 20 másodperces videót, egy hónapon keresztül, és mindent meg tudsz mutatni a te cégedről, és szerethetővé tudod tenni. Ez a márkaépítés szerintem ma, 2023-ban.
De ebben hiszen ebben a social médiás világban?
Abszolút. Abszolút.
Mert sokan idegenkedve fordulnak ehhez, mindenféle egyébként ismert negatív hatásait emlegetve.
Persze. Szerintem azt kell felfedezni, vagy azt kell megérteni, hogy hol van mögött a valóság. Tehát, hogyha nekem van egy valós cégem, ami egy valós értéket képvisel, és én elkezdek erről a cégről kommunikálni, az nem kamu lesz, az igaz lesz. Ha te látod ezt a kommunikációt, megismered az én márkámat, megismered az én személyiségemet, a márka személyiségemet, a cégemet, és lehet, hogy úgy fogsz dönteni majd, hogyha egyszer indítasz egy webshopot, hogy a webshipihez fogod kiszervezni a logisztikát. Ugyanakkor vannak olyan influencerek, kamu cégek, kamu lehetőségek, akik fölépítenek egy nem létező buborék világot, én is ismerek ilyen sztorikat, gyakorlatilag úgy épített fel egy ilyen online business coach egy social media accountot, kimentek Dubajba, rendeltek 3 luxusautót, meg jachtot, meg mindent. Egy hét alatt annyi kontentet gyártottak, ami elég volt neki fél évig, és úgy nézett ki kívülről, mintha egy szupermilliárdosnak a csoda életét élné, és közben arról beszélt, hogy hogyan tudod te is ezt elérni. Közben pedig innen mentek ki, és bérelt cuccokat forgattak le egy stábbal. Tehát, hogy ez nyilván kamu. Mögé kell tudni látni, tehát hogy nem szabad mindent elhinni, mint hogy a reklámoknak se kell mindent elhinni. De viszont, ha tényleg érték van mögötte, akkor egy remek eszköz arra, hogy ezt az értéket te át tud adni a fogyasztóknak.
Említetted azt, hogy ugye volt egy idő, amikor túl gyorsan növekedtetek, rohantatok, most meg egy kicsit megálltok. De egyébként létezik az, hogy ugye mindenkitől megkérdezem, hogy nem mit gondol a növekedésről, szinte mindenki azt mondta, hogy elengedhetetlen. Mondd azt, hogy nem.
A növekedés elengedhetetlen, de nem mindegy, hogy mit neveztesz. Ugye, tehát, hogy ez kicsit olyan, mindig ilyen gyúrós hasonlatokat hozok, pedig aztán semmi közöm hozzá, tehát, hogy tömeget növelsz, vagy szákásítasz, mind a kettő növekedés, mert növekszik az, ahogy kinézel, a look, az outlook. Mi most máshogy gondolkozunk, mi egy picit újraértelmeztük azt, hogy kik vagyunk ebben az évben, és azt, hogy mi a fontos, és hogy mit szeretnénk építeni, hova szeretnénk eljutatni.
Ezt minek a hatására tettétek?
Hát sok szerepet játszott benne a gazdasági válság, meg az, hogy a tavaly évben nagyon-nagyon kapkodtunk, és sokkal több tőkét égettünk el, mint amit kellett volna, és a kapkodás során nem vettük észre a fókuszt, tehát a fától nem láttuk az erdőt, és én ezt úgy fogalmaztam meg, hogy nem szilárdult meg az alap, amire építkeztünk. De ezzel semmi gond nincsen, nagyon sok cég eljut ide, ez nem jelent semmi rosszat. Attól, ha te piacvezető vagy, és imádnak téged, mert egy love brand vagy,
akkor visz magával a lendület?
Nem is az, hanem akkor viszont tudsz mivel kapaszkodni. Ilyenkor egy picit meg kell állni, újra kell gondolni, le kell nyírválni azokat a mellék oldalhajtásokat, amik nem kellnek, kicsit levegőt kell venni szerintem, és akkor végig kell gondolni, hogy oké, akkor mit is szeretnék én pontosan, mire kell fókuszáljak. És ez sokszor egyébként humán erőforrásbeli változásokat is jelenthet, hogy a cégen belül újra struktúrálást, akár a menedzsment újraalkotását is, vagy az egész gondolkodásmód újraalkotását is jelentheti. Nekünk erről szólt ennek az évnek az eleje, és azt kell, hogy mondjam, hogy elképesztő jó helyen vagyunk most. Annyira érezzük azt, hogy kik vagyunk, mit csinálunk, mit akarunk, miért csináljuk, hogyan csináljuk, hogy talán most van az a pillanat, amikor először nem azt érzem, hogy csak rohanunk, hanem tudatosan építkezünk, és ez egy hatalmas nagy különbség.
Többes számba beszélték, kik ezek?
Alapvetően azért a Webshipi egy elég nagy cég most már emberszámban, de gyakorlatilag van egy 5 fős menedzsment, ami irányítja a cég mindennapi működését. Gyakorlatilag ők azok, akikkel sikerült most ebben az évben egy olyan jó csapatot alkotni, ami ezt a fajta tudatosságot és előrelátást biztosítja a cégnek.
Te tulajdonos is vagy, ugye?
Igen.
2, és benne vagy az operációban is.
Igen, valamilyen szinten.
A 2... összeegyeztethető?
Abszolút.
Vannak olyan iskolák, akik azt mondják, hogy a tulajdonos az maradjon tulajdonos, ne szóljon be az operációba is, és viszont, te mit gondolsz erről?
Én azt gondolom, hogy egy tulajdonos általában, hogyha nem befektetőről beszélünk, akkor általában ez egy alapító. Egy alapító az alapít valamit, ez létrehoz valamit azért, mert izzik benne az...
De eleve nem független az operációtól, nem?
Igen. De hogy az elején, tehát amikor...
Igen, az elején.
Amikor te létrehozol valamit, akkor valamit létre akarsz hozni, valami újat meg akarsz alkotni, izzik benned a vágy, hogy valamit csinálj, valamit, ami még nem volt. Elindulsz, kreatív vagy, alkotsz. Viszont azt utána üzemeltetni kell. És a két mentalitás az nem biztos, hogy ugyanaz.
Sőt, nagyon nem.
Igen. Tehát, és ezért van az, hogy egy bizonyos ponton túl kell egy olyan operatív vezető, aki a céged operatív irányítását át tudja tőled venni, mert az a fajta gondolkodás a stabil hosszú távra fog beállni, míg az alapító gondolkodása folyamatosan valami újat akar, valami innovációt akar. És a kettő viszont nem összeegyeztethető.
Üti egymást, nem?
Abszolút.
Tehát tulajdonképpen adott esetben káros is lehet, nem?
Pontosan.
Valami ilyesmit élhettetek meg, nem?
Abszolút. Nálunk most van egy olyan operatív vezetője a cégnek, aki pontosan azt a szenioritást hozta el nekünk, ami ahhoz kell, hogy egy stabil vállalatot építsünk. A startupból, a mikrovállalkozásból átálljunk, átalakuljunk egy stabil, hosszú távon működő vállalattá. Mindazonáltal nekem benne kell maradnom folyamatosan, hiszen azért kell bele az a töltet, amitől Webshipi a Webshipi, ami az innovációkat hozza, csak ezt viszont kontrollálnia kell valakinek.
Létezik az, hogy te ilyen megnyugszol és elégedett leszel?
Nem hiszem.
Hogy viselted, amikor hogy meg kell állni? Most az előbb arról beszéltünk. Igen, igen, igen.
Ez érdekes, mert ez a meg kell állni is arról szól, hogy azért állsz meg, hogy újra gondolkozz. Tehát a kreativitásod, a türelmetlenséged az ugyanúgy megvan itt is, vagy nekem is nekem ugyanígy meg tud lenni, hiszen azért állok meg, mert újra gondolkodni kell, hogy na jó, akkor hogy csináljuk másképp? Mitől lenne ez kiegyensúlyozottabb? Mi az, amit nem csináltunk jól, mi az, amit elkapkodtunk? Tehát tulajdonképpen ez se egy olyan megállás. Ez egy pause, tehát ez nem egy stop, ez egy pause. És ez belefér. Én pont annyira érzem ezt kreatívnak, ezt az időszakot, ezt a mostani időszakot, mint az előtte levőt, hiszen egy teljesen más kreativitásra van most szükség, arra van szükség, hogy ebben a stádiumában egy cégnek kreatívan megtalált, hogy hogyan tudod ebből kihozni a legtöbbet, hogyan tudsz a kapkodáson, rohanáson túl egy stabil dolgot csinálni, úgy, hogy mégis valami többet alkoss.
Köszönöm szépen, Perényi András, hogy
eljöttél. Köszönöm a lehetőséget.
A Dzsungelharc mai története véget ért, vendégünk Perényi András, a Webshippy alapítótárs tulajdonosa volt. Egy hét múlva ismét itt leszünk egy újabb arccal a magyar gazdaság sűrűjéből. Köszönöm, hogy velünk voltatok, Rétai Igort hallottátok.
Ez volt a Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.